Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Befejeződtek az október-novemberi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. A diákok különböző tantárgyakból, egyebek mellett magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvekből és természettudományos tárgyakból adtak számot tudásokról. Rozgonyi Ádám összefoglalója következik.
Az őszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli megmérettetésein 24.390 diák vett részt, akik összesen 25.700 írásbeli vizsgát tettek le 95 tantárgyból. A diákok többsége közép vagy emelt szintű angol írásbelin adott számot tudásáról összesen 17.000 vizsgán. Tájékoztatta az Inforádiót Dugasz János, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok főosztályának vezetője.
A fölmaradó 8700 vizsga jelentkezés osztik el a 93 másik vizsgatárgynál.
Az írásbeli érettségi vizsgák javítása elkezdődött, tette hozzá a főosztályvezető.
Nagyon sok tárgyból már véget is ért, de az eredmények rögzítése, illetve a hivatalossá válása a középszintű vizsgabizottságok működése alatt történhet meg. A 270 középszintű vizsgabizottság pedig november 17 és 21-e között működik, majd ekkor történnek a középszintű szóbeli vizsgák is, és ezek azok a bizottságok, akik az érettségi bizonyítványokat kiadhatják, illetve akinek már van érettség bizonyítványa, őnekik tanúsítványt adnak át. Ezek után, ha nem lesz fellebbezés, akkor véglegesítődnek az adatbázisaink, és tudjuk összesíteni az eredményeket.
A vizsgázók többsége azért tett most írásbeli érettségit, mert a felsőoktatásban szeretne tovább tanulni, mondta Dugasz János.
Körülbelül 59%-a az összes vizsgajelentkezésnek előrehozott vizsga, ők azok a diákok, akik még középiskolába járnak, de már egy-két vizsgatárgyból korábban szeretnének érettségi vizsgát tenni, még a rendes érettségi időszak előtt. És van majdnem 30%-nyi olyan vizsgajelentkezésünk, ami szintemelő vizsga, ők már rendelkeznek egy középszintű érettség eredménnyel, és ezt emelt szintű eredménnyel szeretnék kiegészíteni. Ennek az egyértelmű célja a felsőoktatási jelentkezés lehet.
Az idei őszi érettségi november 6-a és 10-e között 96 helyszínen 964 tantárgyi bizottság előtt több mint 14.300 emelt szintű szóbeli vizsgával folytatódik.
Az ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimnáziuma vezeti a HVG idei gimnáziumi rangsorát. Dobogós lett az Eötvös József gimnázium és az első kerületi Toldi Ferenc gimnázium. Az első 10-ben immár két vidéki intézmény is van, a 100-as listára pedig tucatnyi új gimnázium került fel. Kalapos Mihály kérdezte a rangsor kapcsán Balla Istvánt, a HVG újságíróját.
13. alkalommal adjuk már ki ezt a rangsort. A következő adatok alapján állítjuk össze. A négy főbb érettségi táj, tehát a magyar, a matematika, a történelem és az idegen nyelv érettségi átlagai az adott iskolákban. Ez négy mutató. Van két kompetenciamérés mutató, a szövegértés, illetve a matematika kompetenciamérés mutató, és van a felvételi, tehát az adott iskolákban felvételiző gyerekeknek a felvételi pontszámai. Ez hét mutató, és ez alapján állítjuk össze a listát. Vannak külön rangsorokra is listák, de az összesített lista ebből a hét mutatóból áll össze. Ezek a mutatók vannak, amikhez adatok állnak rendelkezésre. Egy csomó minden más szempontból is lehet jó egy iskola, tehát hogy van, ahol jó a, nem tudom, drámatagozat, van, ahol jó a pedagógiai hozzáadott érték, tehát amikor a szegényebb gyerekek, vagy kevesebb tudással az iskolába érkező gyerekekből eljutnak, mit tudom, egyetemekre, az egy másik mutató, de ezekhez nincsenek sajnos adatok. Úgyhogy mi ebből a hét adatból dolgozunk már 13 éve, ez alapján állítjuk össze a ranglistákat.
Mely gimnáziumok végeztek a dobogón idén, illetve ebbe a 100-as listába hány vidéki intézmény került?
Első helyezett idén a Radnóti gimnázium lett, a második az Eötvös gimnázium, és a harmadik pedig a Toldi Ferenc gimnázium. Nagyjából az első 10-15 helyen lévő gimnáziumok évről évre ugyanazok. Legfeljebb elsőből harmadik lesz, vagy másodikból ötödik. Nincs olyan nagy különbség, azt mindig hangsúlyozzuk, hogy az iskolák között, itt a rangsorban, nagyon apró eltérések döntenek arról, hogy most éppen második, vagy harmadik, vagy 88, vagy 89. Ezért ezt mindig hangsúlyozok, hogy nem az a lényeg, hogy most éppen hanyadik az az iskola, hanem mondjuk, hogy évről évre, mondjuk, ha trendeket figyelnek az iskolák, hogy éppen előre tör egy iskola, vagy esetleg hátrébb csúszik. Ami mondjuk most egy ilyen nagyobb változás, az a Toldy Ferenc gimnázium, ami tavaly 27. volt a listánkon, és most pedig ő lett a bronzérmes, a harmadik helyezett. A vidék egy kicsit előre tört egyébként most a listánkon. A top 10-ben eddig mindig csak a Veszprémi Lovasi László gimnázium jutott, általában a 10. helyre, most éppen egyébként 5., tehát azért egy nagyot lépett előre, és most egy győri iskola is benne van a top 10-ben, a Kazinci gimnázium, plusz 6 vidéki iskola most is bekerült a top 100-ba.
Mikor láthatjuk ezt a listát, vagy hol láthatjuk?
Ma kiment az újságos standokon, egy ilyen kiadványban, amiben nem csak egy lista van, hanem több lista, tehát külön a rangsorokra is megcsináltuk a listát, tehát például az egyházi iskolák rangsora, az alapítvány és magániskolák rangsorát is olvashatják, vagy az egyetemi fenntartók iskoláinak listáit. Sőt, a listában külön kiemeljük legalábbis a legjobb 10 iskolát olyan szempontból, hogy akik a magyar érettségiből a legjobbak voltak, a matek érettségikből, és így tovább. Tehát ez a különböző alrangsorokból. És a kiadványban van egy csomó cikk arról, hogy iskolaigazgató, pályaválasztási tanácsadók, szakemberek adnak mindenféle információkat, meg tanácsokat a felvételire készülő gyerekeknek, illetve családoknak, hogy hogy készüljenek. Ez a lista, az egy lista, ez egy kép arról, hogy ha iskolák között mondjuk ezek alapján a érettségi felvételi és kompetenciamérés adatok alapján melyek a legjobbak, de mondom, ezer egy kritériuma lehet annak, hogy mitől jó egy iskola.
Milyen szerepe lehet a mesterséges intelligenciának a művészetek terén, illetve az oktatásban, a tanulásban? Erről tartott előadást Kósa Balázs, a Soproni Egyetem faipari mérnöki és kreatív ipari karának oktatási dékán helyettese, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat és a Nemzeti Innovációs Ügynökség eseményén, a Science Expo-n. A rendezvény után Domanics András beszélgetett Kósa Balázssal.
Nekünk a Kreatív Ipari Intézetben a faipari karom erősen alkalmazásban van maga a mesterséges intelligencia. Sok felsőoktatási intézménnyel ellentétben mi nem tiltjuk, hanem kifejezetten kérjük a használatát, az etikus használatát, és itt az etikus szó van, azt hiszem leginkább, és a használaton is részben azért a hangsúly, hiszen nem mindegy, hogy valamit milyen módon használunk. Azt gondoljuk, hogy nem nagyon kerülhető meg a mesterséges intelligencia 21. századnak ezen szakaszán. Nem tagadhatjuk meg a hallgatóktól, hogy ezzel megismerkedjenek, hiszen előnyben lesznek azokkal a társakkal szemben, akik ezt nem használják. Úgyhogy minden óránkon, minden kurzusunkon a Kreatív Ipari Intézetben kérjük a hallgatóktól ennek a használatát. Természetesen nem megspórolva a gondolkodást és az abba fektetett energiát, épp ellenkezőleg a gondolatok tovább szövésére kvázi egy eszközként használjuk, mint egy ceruza magát a mesterséges intelligenciát.
A gyakorlatban hogyan használják a Soproni Egyetemen a mesterséges intelligenciát?
Nem csak a Kreatív Ipari Intézet, hanem az erdészek és a többi kar hallgatói is használják ezt a fajta tudásbázist, amivel rendelkezik. Természetesen eléggé szkeptikusak vagyunk még ebben a pillanatban, hiszen a mesterséges intelligencia sokat hibázik. Ezért is mondom, hogy nem megkerülhető a tudás, ami egyébként minden hallgatónknál reményeink szerint abban a fázisban, amikor mondjuk az első év végén, második év elején elkezdjük vele őket megismertetni, addigra már egy olyan alapozó tudással rendelkeznek, ami mentén tényleg jól tudják használni, és eszközként tudják használni magát, akár a ChatGPT-t, akár a Viscomot, azokat a szoftvereket, amik online elérhetőek számukra, akár diák verzióban, akár teljes verzióban, és mi ezt beépítjük a kurzusainkba. A fél év elején ötletelés, anyaggyűjtés, amire van, aki már szintén erre is használja magát a mesterséges intelligenciát, viszont a többség inkább először megpróbál egyfajta tematikát felállítani saját magának, és aztán a megfelelő pillanatban valamikor a fél év közepén kicsit beleeszik magukat a diákok ennek a programnak a használatába, és megpróbálják segítségként felhasználni. Leginkább, ami megspórolható vele, az idő, mert pedig az építészetben professzorútól nagyon sokszor hallottuk, és még hallani is fogjuk valószínűleg, amivel teljes mértékben tudok azonosulni. Az idő az egyik legfontosabb az építészetben. A kísérletezési fázisban nem mindegy, hogy valaki kézzel megrajzol 30 darab skiccet mondjuk 2 óra alatt, vagy ugyanezt a 30 skiccet, vagy ugyanezt a 30 kifejtést, ami az eredeti gondolatnak a kifejtése, megkapjuk 5-10 másodperc alatt. Úgyhogy ilyen formán igyekszünk használni a mesterséges intelligenciát.
Mitől lesz etikus a használat? Attól, hogy feltüntetjük, hogy használtuk?
Részben ettől is. Ezt is elvárjuk mindenkitől. Egyébként nem csak látványtervezésre használjuk, és nem csak ezeknek a kifejtésére, hiszen ebben a pillanatban azért csomó minden más is lehet vele, például stilisztikát javítani adott esetben. Vannak olyan hallgatóink, akik kiváló gondolatokkal rendelkeznek, viszont a stilisztikai érzékük, lévén, hogy mérnöki karon vagyunk, nem feltétlenül annyira kifinomult, mint mondjuk egy bölcsész területen. Ebből kifolyólag például a stilisztikai rendezésre, nem megírásra, még egyszer hangsúlyoznám, mert soha eszünkbe sem jutott, hanem stilisztikai javítgatásokra helyenként, illetve helyesírási hibáknak az ellenőrzésére szoktuk használni. Ez például szerintem belefér abba az etikai kódexbe, amit úgy gondolom, hogy minden kar megpróbál a saját maga szintjén kezelni. És egyrészt ugye, amit említett is, tüntessük fel rajta, hogy egy mesterséges intelligenciával készült. Mondjuk egy szakdolgozatban már láttam ilyet, amikor valaki idézőjelbe is tette, hogy az hiába az ő gondolata, nem ő fogalmazta feltétlenül meg, és ezt is el is tüntette, hogy a mesterséges intelligencia segítségével készült az a rész. Természetesen itt is igyekszünk az arányokat betartva, mint egy idézet, hogy egy szakdolgozatnak is megvannak a megfelelő léptéke aránya. Az idézetet is fel szoktuk benne tüntetni, így annál nem lehet több a mesterséges intelligencia által generált rész, és ezt is megköveteljük a hallgatóinktól, a bizonyos hallgatóinktól is. Etikus szerintem attól is, hogyha az eredeti gondolata miénk, és nem belepróbálunk gondolatot kitaláltatni.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A jelenlegi elképzelések szerint 3 év múlva beköltözhetnek az első hallgatók a Diákvárosba, amely az eredetileg tervezett helyszínen, az atlétikai stadion közelében épülhet meg, közölte Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár, miután a kultúráért és innovációért felelős miniszter vezetésével egyetemek és hallgatói szervezetek képviselőivel egyeztettek. Szabó Gergő készített interjút Varga Bajusz Veronikával.
Egyfajta bemutatásán annak, hogy az idei év során mi történt a Diákváros kapcsán, milyen előkészítő munkálatok zajlottak, és hogy nagyságrendileg hogy néz ki az elkövetkezendő időszak ebben az ügyben. Az egyik nagyon fontos fordulópont a tavalyi évi törvénymódosítás volt, amikor a Tudástér Alapítványt pozícionáltuk a törvényben a korábbi elnevezése helyett, illetve rögzítésre került a Diákváros közfeladatként az alapítvány számára, valamint emellett olyan hallgatói jóléti szolgáltatások kerültek közfeladatként nevesítésre, ami mindezeket segíti. És ehhez kapcsolódóan a második lépés, fontos lépés a különféle ingatlanokkal kapcsolatos eljárások voltak, hiszen több állami, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanban van ez a projekt, vagy a tervezése, és ezt kellett egységesíteni, és a Tudástér Alapítvány tulajdonába adni ezeket az ingatlanokat. Ez egy nagyságrendileg 30 hektár lett így, ez is az idei év során lezajlott. Amit pedig láttunk, illetve átbeszéltünk az egyetemekkel, valamint a hallgatókkal, az az, hogy a jövőt hogy képzeljük el. Ugye bekértük az igényeket az egyetemektől is, és a hallgatóktól is, hogy körülbelül milyen férőhelyszámmal lehet kalkulálni, milyen szobabeosztásokban érdemes gondolkoznunk, milyen igényeket kell majd a figyelembe venni a szobák kialakítása során, milyen szolgáltatások, gondolok itt akár közösségi, vallási, kulturális terekre, vendéglátásra, közlekedési szolgáltatás, egészségügy, higiénia, biztonság kategóriájában milyen szolgáltatásokat tudjon biztosítani. És emellett ugye a különféle finanszírozási modelleket is megvizsgálta az alapítvány, és most egyfajta joint venture irányába tennénk a jövőben lépéseket, amelyben keressük azt a beruházót, akivel közösen ezen a 30 hektáron valósítanánk meg magát a Diákváros fejlesztést.
De milyen igények merültek fel oktatói, vezetői, illetve a hallgatói résztvevők szemszögéből?
Alapvetően azt látjuk, hogy még a szolgáltatások terén szeretnének a hallgatói részről finanszírozni. Kérték, hogy vizsgáljunk meg olyan élethelyzeteket, hogy például egy doktorandusok esetében nem biztos, hogy mondjuk egyetemekhez kell kötni a férőhelyet, lehet a doktoranduszok között egyfajta olyan jó beosztást csinálni, ami akár azt is elősegíti, hogy a különféle képzési területek, a különféle tudományágak együtt dolgozását eredményezze, de azt is figyelembe lehet venni, amikor már egy doktorandusz hallgatónál akár család alapításra kerül sor, hogy az ő ilyen jellegű férőhelyekben is gondolkozzunk, felmerült a rezidensek kérdésköre, tehát nagyon sokféle igény jelentkezett az egyetemek részéről a konstrukció kapcsán, hogy akkor a férőhelyszámot milyen mechanizmussal, hogy jeleznék.
Említette, hogy egy 30 hektáros területről van szó, ez pontosan hol lenne, és milyen időtávban gondolkoznak?
A beruházás az ott lenne, ahol már korábban is tervezésre került, ott Duna mentén, a atlétikai centrum mellett a Nagyvásárcsarnok környékén. Úgy számolunk, hogy egy olyan 3 éven belül tud már kollégisták beköltözéséig fordulni a beruházás.
Van-e büdzséje, költségvetése ennek a projektnek?
Az is majd a tárgyalások során fog kialakulni. Alapvetően azért ez egy, most látszik, hogy egy több százmilliárdos beruházás lesz. Ez egy hosszú távú együttműködésre és hosszú távú projektre készülünk.
Csak Budapesten 10 000 kollégiumi férőhely azonnal gazdára találna egy diákvárosban, mondta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szóvivője. Budai Marcell kiemelte, hogy a diákok számára az egyik legfontosabb szociális hátteret a kollégiumi légkör adja. Szabó Gergő készített interjút Budai Marcellel.
Ő már 2017-es felméréseiben is arra mutatott rá, hogy azonnal fel tudna szívni a hallgatóság 10 000 új férőhelyet csak Budapesten. Azóta eltelt 8 év, azért valószínűleg ezen a helyzeten még kicsit rontott is, egyrészt az áraknak a megfizethetősége miatt, másrészt pedig amiatt is, ami pedig a felsőoktatásnak ilyen formán egy sikere. Utóbbi 3-4 évben jelentősen nőttek a felvett hallgatóknak a száma, és most jelenleg, hogyha jól tudom, most meg közel 320-330 000 tanulnak a felsőoktatásban, míg ez egy 10 évvel ezelőtt csak 270 000 körül volt. Mindez arra az irányba mutat, hogy nem nagyon lehet már halogatni a kollégiumi infrastruktúráknak a mind kapacitásban, mind minőségben való fejlesztését, és itt egy Budapesten nézzük, mert nyilván a városrendezés az kevésbé a mi területünk, de ha megnézzük azokat az egyetemeket, ahogy benne a belvárosban léteznek, és körbe vannak véve minden oldalról egyéb lakóépületekkel, irodaépületekkel, stb. Látszik, hogy Budapesten azért valószínűleg nem nagyon van más lehetőség, mint az, hogy egy olyan városnegyed jöjjön létre, mint ami akár mondjuk Debrecenben vagy Miskolcon van, ahol egybe ott van egy csomó hallgató, nem csak mint lakhatás céljával kollégiumokban, hanem egy csomó-csomó hallgatói szolgáltatással, boltokkal, sport lehetőségekkel, kulturális lehetőségekkel, szóval minden olyannal, amit egy hallgató kíván. Van, de az, hogy itt 15, akár 20 000 férőhelynyi kollégiumi kapacitás létrejön, az nagyot tudna segíteni a felsőoktatásban, de nyilván itt rögtön hozzá is kell tenni, hogy ez nem pusztán csak tradicionális értelemben vett felsőoktatási kollégiumokról van szó. Ebben a diákvárosban ennél ez egy diverzebb felállás lenne, itt akár PhD hallgatók, akár frissen végzett egyetemisták számára is lennének lehetőségek. Ilyen formán egy nagyon divers kialakítása lenne a szobáknak is.
Ha még mélyebbre megyünk egy ilyen diákváros épületeibe, emeleteibe, szobáiba, akkor tényleg a hallgatók szerint most manapság 2025 környékén milyen egy modern diákváros, diákszálló kollégium?
Ugye a hallgatók oldaláról, amik egyértelmű igények ezzel kapcsolatban, az először is a megfizethetőség. Jelenleg ugye egy kollégista, ha mennyiben áramis férőhelyen van, akkor 17 350 forintnál nem fizet többet. Na most ez ugye arányaiban különbözik az albéletáraktól, szóval nagyon nem lenne a szerencsés is jó, hogy ha nagyon elindulnánk az albéletárak irányába a kollégiumi árakkal, de itt is divers lehet majd kezelni azt, hogy annak függvényében, hogy milyen a szobakialakítás, hány fő és mekkora lehet különböző árakat meghatározni a hallgatók számára. A másik, ami nagyon fontos, az a mindennapi élethez tartozó dolgok. Tehát értem, ez az a közlekedés, ugye itt egy olyan területről van szó, aminek a közlekedése az jelenleg nincsen megfelelően megoldva, tehát itt villamossal, akár metrókkal, buszokkal, de ez megint csak városrendezési kérdés, azért ezt jelentősen meg kell támogatni és fejleszteni kell ahhoz, hogy itt akár 20 000 embernek a lakhatása hirtelen meg tudja jelenni egy jelenleg rozsdővezeti területen. A harmadik, ez pedig a hallgatói szolgáltatásoknak a kérdése. A hallgatók a felsőoktatásban nem csak tanulni járnak, hanem együtt élnek vele. Tehát itt egy olyan 3-5, vagy akár mondjuk egy orvosképzésen 6 évet töltenek el az egyetemisták, ami nem csak arról szól, hogy a végén egy jó szakemberek legyenek, hanem itt alakulnak ki, tudom, hogy kicsit klisé, de szerintem borzasztóan fontos, hogy azok az emberi kapcsolatok, amik később meghatározóak lesznek az életben, az embernek az identitása itt formálódik valószínűleg a legjobban, a szokásai itt alakulnak ki, az együttélési normákat mondjuk itt tanulja meg a legtöbb ember először. Mindezekre kell valamilyen módon választ adni azoknak a hallgatói szolgáltatásoknak, amik itt a diákvárosban meg kell, hogy jelenjenek. Legyen szó még egyszer akár sportról, akár kultúráról, akár ilyen önszerveződő közösségeknek a kialakításáról, akár a zenéről, bármiáról, ami a hallgatókat ilyen formán érdekli. Borzasztóan fontos szempont az pedig a fenntarthatóság, mind a gazdasági fenntarthatóságnak a megfelelő kialakítása, hogy ne az legyen, hogy az épületek folyamatosan tőkeinjekciót igényelnek tulajdonképpen ahhoz, hogy ne omoljanak össze. A végeredmény azért mégiscsak az egy kollégiumnál, hogy azért kell kollégiumoknak lennie nagyon szép számban Magyarországon, mert ez a legfontosabb szociális háló, ami ahhoz kell, hogy hallgatók tömegei felsőoktatásra tudjanak járni. És nagyon sok hallgató lenne, aki egész egyszerűen nem tudná megfizetni a lakhatását, és nem tudná megoldani, hogy ő egyetemre járjon, annak ellenére, hogy mondjuk a képességei, az érettségi eredménye, a felvételi pontszámai alapján pedig bekerült.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!